Ellenszer a sátán csábításaira. Spurgeon 2707-es nyomtatott prédikációja. Elhangzott Londonban 1858 telén egy csütörtök estén. Jelen változatban újra fel lett olvasva 1900. december 30-án. Alapige 1 Mózes 3.1. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett vala. Természetesen mi ezt az igeverset a ma régi kígyóra értjük, ki neveztetik ördögnek és sátánnak. A samaritánus kéziratban a kígyó helyett csaló vagy hazug található. Még ha nem is ez a valódi olvasat, az igazságot mégis bizonnyal hűen feltárja. A ma régi csaló, megtévesztő, akiről az Úr Jézus beszélt a zsidóknak, amikor hazugságot szól a magáéból szól, mert hazug ő és a hazugság atya, ravaszabb volt minden mezei vadnál, amit az Úristen teremtett volt. Istennek tetszett sok mezei vadat ravassággal ruházni fel. Egyeseknél e ravasságot és csalafintaságot nagy erővel is társította, azért, hogy sokkal hatékonyabban pusztíthassanak bizonyos állatokat, melyek száma korlátozást igényel. Más vadakat viszont, melyeknek nem adott nagy erőt, úgy látta jónak, hogy csodálatos okossági ösztönökkel ruházzon föl. Egyrészt önvédelmül, másrészt zsákmányok elejtése céljából, táplálékuk megszerzésére. De a mezei vadak minden okossági ösztönét és ravasságát messze felülmúlja a sátán ravassága. Tulajdonképpen, hogy még tovább menjünk, az ember nyilván sokkal okosabb, mint bármely állat. Habár olykor úgy tűnik, hogy az állatok ösztönes képessége felülmúlja az emberi értelmet. De a sátánban több agyafurtság van, mint Isten bármely más teremtményében, az embert is beleértve. A sátán rendkívül ravasz, és képes minket elejteni és legyőzni több ok miatt is. Úgy gondolom, elégséges ok lenne a sátán ravasságára már egyszerűen az a tény, hogy gonosz és rosszindulatú. Mert a gonoszság mindenek felett a legtermékenyebben ontja a ravasságot. Amikor egy ember elhatározza magában, hogy megbosszulja magát, meglepő, mennyire leleményes és ravasz az alkalmak kihasználásában, hogy mérgét kiönthesse. Legyen csak egy ember ellenséges a másik iránt, és ez ellenségeskedés vegyen uralmat egész lelkén, s mérgét árassza el úgymond a vérében. Ezt követően rendkívül agyafurtá válik a lehetséges eszközök kihasználásában, hogy ellenfelét zaklassa és sértegesse. Nos, senki sem lehet annyira tele rossz indulattal az ember ellen, mint a sátán, amint ezt bebizonyítja is minden nap. És ez a gonosz rossz indulat igen megélesítette az eszét, úgyhogy rendkívül ravasszá vált. Emellett a sátán egy angyal, egy bukott angyal. A Szentírás néhány utalásaiból tudjuk bizonyosan, hogy bukása előtt egy igen magas helyet töltött be az angyalok hierarchiájában. És jól tudjuk, hogy azok a fenséges lények rendkívüli intellektuális erőkkel vannak felruházva, melyek messze felülmúlják azt, ami valaha is az emberi léneknek adatott. Ezért nem remélhetjük, hogy egy ember fentről való segítség nélkül valaha is megbirkózhat egy angyallal, különösen egy olyan angyallal, melynek eredeti értelme az ellenünk irányuló leggonoszabb rossz indulat által lett kiélesítve. Továbbá a sátán méltán lehet ravasz most, bízvást mondhatom, sokkal ravaszabb, mint volt az Ádám napjaiban, mert hosszú időn át volt dolga és ügye az emberi nemmel. Ez volt az első alkalom az emberiséggel való foglalkozásában, amikor Évát megkísértett. De már akkor is ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett volt. Azóta minden ördögi fortéját és erejét bevetette és gyakorlatoztatta az emberek megtévesztésében és tönkretevésében. Nem volt egy szent sem, akit ő ne zaklatott volna, s nincs olyan kő, mit meg nem mozdított volna ellenük, hogy őket félrevezesse. az ő seregeit képező gonosz lelkekkel együtt állandóan rettenetes uralmat gyakorol az emberek fiai felett. Ezért hát nagyon képzett ő a kísértés minden fortéjában. Egy anatómus sem ismerte soha úgy az emberi testet, mint hogy a sátán ismeri az emberi lelket. Ő nem volt megkísértve mindenben, de megkísértett másokat minden oldalról. Megpróbálta ember voltunk kiaknázását fejünk tetejétől a lábunk kis ujjáig, és természetünk minden vonását kielemezte, sőt, még lelkünk legtitkosabb zugait is. Felhágott szívünk bástyájára, s befészkelte oda magát, kifürkészte annak legrejtettebb titkait, s befúrta magát a legtitkosabb mélységeibe is. Úgy gondolom, semmi sincs az emberi természetben, amit a sátán nem tudna megtámadni. És, bár kétség nélkül ő a legnagyobb bolond, aki valaha csak létezett, amint az idő ezt folytonosan bizonyítja, mégis minden kétségen felül ő a legravaszabb bolond. És hozzátehetem, hogy nem nagy paradox ez, mert a ravasság mindig bolondság, és nem egyéb, mint a bölcsességtől való elpártolásnak egy másik megnyilvánulása. És most, testvéreim, először néhány percig szeretném figyelmeteket a sátán ravasságára és csalárdságára fordítani, és azokra a módozatokra, ahogyan megtámadja lelkeinket. És másodszor néhány intőszót mondok a bölcsességre vonatkozóan, melyet gyakorolnunk kell ellene, s felmutatom az egyetlen eszközt, melyet hatékonyan használhatunk, hogy ravassága pusztulásunkat ne okozza. Figyeljük meg először a sátán ravasságát és csalátságát, amint ezt észrevehetjük saját tapasztalatunkból. És azzal a megjegyzéssel kívánom kezdeni, hogy a sátán felfedi az ő ravasságát és csalátságát, támadásának módszerei által. Van egy ember, aki csendes, békés és nyugodt. A sátán nem támadja azt az embert hitetlenséggel, vagy bizalmatlansággal, hanem ennél sokkal sebezhetőbb ponton támad rá, önszeretet, önbizalom, világiasság által. Ezek lesznek azok a fegyverek, melyeket a sátán használni fog ellene. Van egy másik személy, akire a meghúzódottság jellemző, és az éleselméjűség hiánya. Nos, nem valószínű, hogy a sátán büszkeséggel próbálja őt elejteni, hanem megvizsgálva őt és felfedezve, hol van a gyenge pontja, talán elhivatása felüli kételjel fogja őt kísérteni, s kétségbeesésbe igyekszik taszítani. Van egy másik ember, erős testi alkattal és egészséggel, kinek értelmi és szellemi erői hatékonyan működnek, ki élvezi az isteni ígéreteket és gyönyörködik Isten útjaiban. Nos, valószínűleg a sátán nem fogja őt hitetlenséggel támadni, mivel érzi, hogy erős páncél fedi azon a helyen, de viszont támadni fogja őt büszkeséggel, vagy valamilyen érzéki kívánsággal. Tehát alaposan és gondosan megvizsgál bennünket, s ha úgy találja, hogy Achilleshez hasonlóan csak a sarkunkon vagyunk sebezhetők, épp oda fogja lőni tüzes nyillait. Úgy hiszem, a sátán nemigen támad egy embert azon a ponton, ahol látja, hogy erős, hanem általában jól kinézi a gyenge pontját és megrögzött bűnét. Oda, mondja, oda fogom mérni az ütést. És Isten legyen segítségül a harcnak hevében, a kísértés tüzében. Nagy szükségünk van ezt mondani, Istenünk, segíts meg minket! Mert valóban, ha az Úr nem jönne segítségünkre, e ravasz ellenség könnyen találna elég részt a fegyverzetünkön, és hamar bebocsátaná halálos nyilát lelkünkbe, úgyhogy sebesülten zuhannánk elébe. És mégis, bármennyire különös, én észrevettem, hogy a sátán néha épp azzal kísérti az embereket, amiről azt gondolnátok, sohasem fog rájuk jönni. Mit gondoltok, mi volt Knox János, skóciai reformátor utolsó kísértése a halálos ágyán? Talán nem volt még ember, aki oly teljesen értette és hirdette a kegyelemből van üdvösségetek nagy tanát, mint Knox János. Mennydörögte a szószékről. S ha megkérdeztitek volna őt a kérdésről, kijelentette volna bátran és merészen, teljes erővel tagadva az emberi érdem általi pápista üdvözülési tanítást. De elhiszitek-e, hogy a lelkek a ma nagy ellensége Knox Jánost önigazsággal kísértette halála óráján? Hozzájött, és ezt mondta: milyen vitézű szolgálatod, mestered János! Sohasem remektél az emberek színe előtt, szemben álltál királyokkal és fejedelmekkel, és mégsem rettegtél. Hát egy ilyen ember, mint te, saját lábán mehet be a mennyek országába, és saját öltönyét viselheti a magasságos menyegzői lakomáján. És igen éles és rettenetes volt a küzdelem, melyben Knox Jánosnak része volt a nagy ellenséggel e kísértés felett. Adhatok egy hasonló példát saját tapasztalatomból. Úgy gondoltam magamban, hogy az egész világon minden ember között én vagyok a legszabadabb és mentesebb a megélhetési gondoktól. Sohasem történt meg, hogy gondolataim csak egy percre is az ideig való szükségleteken csüngjenek. Mindig megvolt, ami kellett, és úgy tűnt nekem, teljesen kívül állok az ilyen dolgok feletti aggodalmak hatáskörén. És mégis, bármilyen furcsán hangzik, nem is olyan régen egy rettenetes kísértés vett erőt rajtam, mely a világi gondok és töprengő gondolatok kellős közepébe vetett. És habár leverten ott hevertem, nyögtem és tusakodtam, és harcoltam teljes erővel a kísértés ellen, csak nagy sokára tudtam legyőzni e bizalmatlan gondolatokat Isten gondviselését illetően. Holott be kell vallanom, a legcsekélyebb ok sem volt, tudomásom szerint, amiért ilyen gondolatok törtek volna rám. Nos, ezen ok miatt, és számos több okért is, gyűlölöm az ördögöt egyre nagyobb és nagyobb gyűlölettel minden nap, és megfogadtam, hogy ha lehetséges, Isten igének hirdetése által uralmát annak oszlopaiban rendítem meg. És úgy vélem, Isten minden szolgái érzik, hogy a lelkek ős ellensége iránti ellenségeskedésük minden nap növekszik, azon rosszindulatú, gonosz, meglepő támadások miatt, melyekkel folytonosan ostromol bennünket. A sátán támadási módszerei tehát, amint hamar meg fogjátok ismerni, ha még eddig nem tanultátok meg, elárulják az ő ravasságát. Ah, emberek fiai! Miközben ti a sisakot teszitek fel, ő igyekszik tüzes kardját szívetekbe döfni. Vagy mi alatt gondosan felszerelitek magatokat melvétetekkel, ő felemeli csatabárgyát, hogy ketté hasítsa koponyátokat. És miközben igyekeztek úgy a sisakra, mint a melvértre összpontosítani, ő a lábatokra sújt le. Ő mindig odafigyel és néz, ahová ti nem néztek. Ő mindig ébren van és támadást indít, amikor ti szenderegtek. Vigyázzatok hát magatokra, öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, legyetek éberek és józanok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresvén kit elnyeljen, akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben. És Isten megsegít, hogy győzelmet vegyetek rajta. Egy második dolog, melyben a sátán elárulja ravasságát, az ellenünk használt fegyverekben szemlélhető. Néha Isten gyermekét egy trágár nóta emlékezetével kísérti, vagy egy ledír kifejezéssel, melyet még testies állapotában megtérése előtt hallhatott. De sokkal gyakrabban szentírásbeli igehelyekkel kísérti őt. Igen, különösnek tűnik, de igen gyakran ez az eset áll fenn, hogy amikor kilövi nyilát a keresztényre, Isten tulajdon igéjét helyezi rá. Ez a költő szerint a legszomorúbb bánat, hogy a sas, amikor a nyír szíven találja és vérét kiissza, meglátja, hogy a toll, mely arra rá van tűzve, az ő melléről lett letépve. Ah, mondja az ilyen lélek, itt van egy ige, melyet nagyon szeretek, abból a könyvből, mit nagyon becsülök. Mégis ellenemre van fordítva. Egy Isten fegyvertárából vett fegyver lett eszközként használva lelkem megsebesítésére. Ti nem találtátok-e ezt így, kedves keresztény barátaim? Nem tapasztaltátok-e ti is, hogy amint Krisztust egy megvan írva formulával kísértette, úgy támadt rátok is? És nem tanultátok-e meg, hogy résen legyetek a szentírások megrontása és Isten igének elcsavarásával szemben, nehogy romlásba döntsön titeket? Máskor meg a sátán felhasználja a saját tapasztalatunk fegyverét. Ah, mondja az ördög, ezen és ezen a napon ilyen és ilyen módon vétkeztél. Hogyan lehetsz te Isten gyermeke? Máskor meg azt fogja mondani, önigazult vagy, tehát nem lehetsz a menny örököse. Aztán ismét elkezdi felgerebjézni a régi történeteket, melyeket már rég elfeledtünk, minden múltbeli hitetlenségünkről, tévejgéseinkről, és így tovább, és ezeket fogunkhoz veri. Ilyeneket mond, micsoda, te keresztény vagy, na te aztán szép keresztény vagy. Vagy meg lehet, elkezd kísérteni téged valahogy ilyen formán. A múlt nap nem voltál hajlandó megtenni ilyen és ilyen dolgot az üzletben? Mennyit vesztettél miatta? Ez is ez a személy keresztjén, s ő megtette. A szomszédod az utca túlsó felén nem de diakónos egy gyülekezetben, s ő mégis megtette? Hát miért nem tehetnéd meg te is ugyanazt? Sokkal többet nyertél volna, ha megteszed. XY megteszi, és hasznot nyer belőle, s épp úgy tisztelve van, mint te. Hát akkor te miért nem járhatnál el ugyanúgy? Eképpen az ördög saját tapasztalatodból vett fegyverekkel támad rád, vagy a gyülekezetből vett példákkal, melynek tagja vagy. Ó, légy figyelmes, mert a sátán tudja, hogyan használja fegyvereit. Ha erős vitézek vagytok, nem parittyával is kővel jön ellenetek, hanem tetőtől talpig felfegyverkezve, hogy levágjon titeket. Ha tudja, hogy oly erősen véd a páncél benneteket, hogy kardjának éle kicsorbul rajtatok, úgy halálos méreggel fog megtámadni. S ha tudja, hogy ilyen módon sem tud elpusztítani, látva, hogy kéznél van az ellenszeretek, úgy igyekszik tőrbe ejteni benneteket. Ha óvatosak lesztek, s ha így sem tud legyőzni titeket, úgy tüzes próbáltatásokat fog küldeni rátok, vagy sajgó fájdalmak lavináját, csak hogy letörjön titeket. Az ő harci fegyverei mindig gonoszak, és gyakran lelkiek és láthatatlanok, és erősek ilyen gyenge teremtésekkel szemben, mint mi vagyunk. Aztán ismét az ördög ravassága felfedezhető egy másik tényezőben is. Az általa használt emberi eszközökben, ügynökökben, melyeket felhasznál ellenünk. Az ördög nem önmagában végzi szennyes munkáit, hanem gyakran másokat is befog a neki való szolgálatba. Amikor Sámsont kellett legyőznie és az ő nazireusi fürtjeit lenyírnia, a sátánnak ott volt kéznél egy Delila, hogy kísértse és félrevezesse őt. A sátán tudta, mi volt a Sámson szívében, és hol volt az ő gyenge pontja, s ezért azzal a nővel kísértette őt, akit ő szeretett. Egy öreg lelkipásztor mondta, sok embernek törte össze már a fejét a saját oldalbordája, és bizonyára ez egy nagy igazság. A sátán olykor egy embernek saját feleségét használja fel, hogy őt pusztulásba döntse, vagy felhasználja egy kedves barátját, hogy eszköz legyen romlása kimunkálásában. Emlékeztek, miként keserged Dávid e gonosz felett? Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném. Nem gyűlölöm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől, hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm, akik együtt édes bizalomban éltünk, az Isten házába jártunk a tömegben. Ó, mondja az ördög, hát csak nem gondolod, hogy egy ellenségedet teszem oda, hogy rosszat mondjon rólad? Ezzel nem okoznék nagy szívfájdalmat neked? Tudom én, hogyan kell kiválasszam ügynökeimet. Egy olyan embert fogok keresni, aki barátod vagy ismerősöd. Odaférkőzik közel hozzád, szívedhez közel, s aztán ruhát szélét felhajtva beléd döfi tőrét. Ha egy lelkipásztort kell zaklatni, úgy egy diakónust fog kiválasztani, hogy háborgassa őt. Tudja, hogy nem sokat ad arra, ha a támadás a gyülekezet valamely egyszerű tagjától származik. Így hát valamely diakónus fog feltámadni ellene, és basáskodni felette, úgyhogy lesz elég álmatlan éjjele és zaklatott nappala. Ha viszont a sátán egy diakónust kíván háborgatni, úgy igyekszik valamely szolgálattevőt vagy diakónustársát szembeállítani vele. S ha nincs kéznél más személy, akire alapozhatna, úgy a legközelebbi és legkedvesebb barátját fogja alkalmazni, aki véghez viszi az algyas tettet. A sátán mindig kész azt a hálót bevetni, mely leginkább megfelel a halaknak, és azt a tőt kitenni, melyen legbiztosabban megfoghatja madarakat. Nem gondolom, hogy te, ki régóta hívő vagy, kísértve leszel egy részeg ember által. Nem. Az ördög nyilván egy hizelgő képmutató által fog kísérteni téged. Nem gondolom, hogy ellenséget fog eljönni, hogy rád támadjon és rágalmazzon téged, hanem inkább barátod fogja ezt megtenni. A sátán jól tudja, miként használja és miként álcázza minden ügynökét. Ó, mondja, egy báránybőrbe öltözött farkas jobban megfelel nekem, mint egy olyan farkas, mely farkasként néz ki. És egy gyülekezethez tartozó személy sokkal jobban fogja játszani az én játszvámat, és hamarabb célt ér, mint egy kívülvaló. A sátán alkalmazottjainak megválasztása jól bizonyítja az ő agyafurtságát. Ravasz dolog volt, hogy épp a kígyót választotta ki Éva megkísértésére. Igen, valószínű, hogy Éva el volt ragadtatva a kígyó látványától. Talán csodálta fényes szín árnyalatait, s okunk van hinni, hogy a kígyó sokkal nemesebb rendű teremtmény volt akkor, mint most. Talán akkor ki tudott egyenesedni a saját körkörös csavarodásából, s Évának nagyon tetszett és gyönyörködött benne. Talán ez volt a kedvenc állat, amelyel játszott. Nem kétlem, hogy ez volt, mielőtt az ördög bele nem ment volna. Gondolom, tudjátok, az ördög milyen gyakran befurakodik, s elfoglalja a mi szívünket is. Tudom, sok alkalommal bejött az én szívembe is, amikor egy éles szót akart mondani valaki ellen. Senki sem képes úgy megsérteni vagy megszomorítani azt az embert, mondta az ördög, mint ahogy Spurgeon úr képes rá, hisz úgy szereti őt, mint a saját lelkét. Ez az alkalmas ember, mondja az ördög, ki a legélesebb sebet tudja vágni, bízzátok csak rá. Aztán meg máskor arra késztet, hogy valami rosszat gondoljak Istennek egy drága gyermekéről, s majd ki is beszéljem. S aztán gyötrődöm, ha belegondolok, hogy lehettem olyan ostoba, hogy szívemet és nyelvemet az ördögnek adjam. Ezért tehát figyelmeztethetek mindenkit, de főképpen magamat, s mindazokat, akikre sokan szeretettel néznek. Vigyázzanak, nehogy az ördög eszközeivé váljanak, Isten gyermekei szívének megszomorításában, s azok leverésében, akiknek elég bajuk van amúgy is, mely leveri őket, anélkül, hogy még mi is rájuk támadnánk. És még egyszer, a sátán kimutatja ravasz természetét az időpont megválasztásában, melyben megtámad bennünket. Én úgy gondoltam, amikor betegen feküdtem, hogy ha egyszer felkelek ágyamból és megerősödöm, rettenetesen elnadrágolnám az ördögöt, azért a sok ravasz kísértésért, melyel zaklatott engem, amikor beteg voltam. Micsoda gyáva egy alak! Miért nem várt addig, míg jobban leszek? De mindig úgy találom, hogy ha kedélyállapotom elmerül és mélyponton vagyok, a sátán különösen azt az időt választja ki, hogy hitetlenséggel támadjon meg engem. Jöjjön csak hozzánk akkor, amikor Isten ígéretei frissen élnek emlékezetünkben, vagy amikor az áhítat édes időszakában kiöntjük szívünket imában Isten előtt, s meglátná, hogyan harcolunk ellene akkor. De nem, ő jól tudja, hogy akkor erősek vagyunk, s neki ellen tudunk állni. Tudja, hogy amikor imában Istennel küzdve is győztünk, képesek leszünk az ördögöt is legyőzni. Ezért hát akkor közeledik hozzánk, amikor egy felhő támad köztünk és Istenünk között. Amikor a test levert és a lélek gyenge, akkor fog kísérteni minket, és megpróbál Isten iránti bizalmatlanságot sugalni szívünkbe. Máskor meg büszkeséggel kísért minket. De miért nem kísért büszkeséggel akkor, amikor betegek vagyunk, és mikor lélekben is levertek vagyunk? Nem, mondja, akkor ez nem menne. Kiválasztja hát az időpontot, amikor egy ember jól van, amikor teljes örömben élvezi az üdvös ígéreteket, és Isten lelke által képes szolgálni őt teljes gyönyörrel, és akkor fogja büszkeséggel kísérteni őt. És éppen az ő támadásainak az időzítése, a rohamainak pontos megszervezése az, ami a sátánt tízszeresen rettenetesebb ellenségé teszi, mint ahogy máskülönben lenne. És ez mélységes ravasságának a bizonyítéka. Bizony, az ősi kígyó sokkal ravaszabb minden mezei vadnál, amit az Úristen teremtett vala. Van egy dolog a pokol erőivel kapcsolatban, amin mindig fennakadtam, és folyton ámulattal töltött el engem. Krisztus egyháza folyton vitában tengődik. Folyton vitatkoznak és csatároznak egymással. De hallottátok-e valaha is, hogy az ördög és az ő szövetségesei veszekednének? A bukott szellemeknek óriási nagy a serege, de micsoda csodálatos összhangban vannak mind egymással. Annyira egyek, hogyha egy bizonyos pillanatban a pokol nagy fekete főnöke összes erőit egy bizonyos pontra kívánná összpontosítani, ez az órának egy kettenése alatt megtörténik, s a kísértés teljes erővel beindul, épp akkor, amikor ő legalkalmasabbnak látja, hogy győzni fog vele. Ó, bárcsak ilyen egység lenne Isten egyházában! Bárcsak az egész egyház tudna épp most például egyetlen nagy hat testként rátámadni egy bizonyos gonoszságra, most, amikor az idő elérkezett a támadásra. Mennyivel könnyebben tudnánk győzedelmeskedni? De sajnos a sátán felülmúl minket ravasságában, és a pokol erői felülmúlnak minket egyöntetűségükkel. Megjegyezhetjük tehát, hogy nagy részét képezi a sátán ravasságának az, hogy mindig oly bölcsen választja ki támadásainak időpontját. És hadd tárjak fel még egy gondolatot, s aztán befejezem ezt a fejezetet. A sátán ravassága egy másik dologban is nagyban megmutatkozik, és pedig az ő visszavonulásaiban. Amikor először csatlakoztam a keresztény gyülekezethez, sohasem tudtam, mit jelent az a mondás, amit egy öreg testvértől hallottam, hogy nincs annál rosszabb kísértés, mint hogy ne legyél kísértve. És nem értettem akkor azt sem, mit akart Rutherford mondani, amikor azt mondta, neki egy ordító ördög jobban tetszik, mint egy alvó ördög. Most már értem. És te, ki Isten gyermeke vagy, és néhány éve már az ő útjain jársz, úgy szintén érted. Jobban rettegem az áruló csalfa nyugalmat, mint a fejem felett tornyosuló hullámokat. Van a szívnek egy ilyen állapota, szeretnél érezni, és nem érzel. Ha csak kételkedni tudnál, nagy megvalósításnak tartanád. Igen, és ha legfeketébb kétségbeesést kellene megkóstolnod, inkább kívánnád azt érezni, mint sem az legyél, aki vagy. Ez az, mondod, nekem nincsenek kételjeim örök állapotom felől. Valahogy úgy gondolom, elmondhatom, bár nem tudok teljes bizonyossággal szólni, mert attól tartok, beképzeltség lenne, mégis úgy hiszem, elmondhatom, hogy a menny örököse vagyok. De ez nem ad nekem semmi örömet. Képes vagyok végezni Isten országának dolgait. Úgy érzem, szeretem ezt tenni. És mégis nem tudom átérezni, hogy Isten munkája ez. Úgy tűnik nekem, hogy a kötelesség taposó malmában járok, míg megyek előre, 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 akár csak egy vakló, mely megállás nélkül megy, mivel mennie kell. Olvasom az ígéretet, de nem látok semmilyen édességet benne. És még a fenyegetések sem rettentenek meg. Nem érzek bennük semmi döbbenetes irányomban. Hallgatom Isten beszédét. Talán felindulok azon, amit mond a prédikátor, de nem érzem magam úgy megindulva az ő buzgósága által, mint ahogy kellene. Érzem, hogy nem élhetek kimátság nélkül, és mégis nincs semmi kenet a lelkemben. Nem merek vétkezni. Úgy hiszem, életem külsőleg fedhetetlen. Mégis, ami miatt sírnom kell, az egy megterhelt szív. A lelki gyönyörködés iránti érzékenység, valamint a lelki éneklés és dicséretmondás hiánya. Egy halálos nyugalom a lélekben, mely ahhoz a retteltes csendességhez hasonlít, melyről Coleridge hajdani tengerésze mondta: rothad már hajunk a mélyen, itt pusztulunk el, jaj nekünk! Nyálkás tárgyak járnak köröttünk, apró lábakon a nyálkás vizen. Nos, kedves barátom, tudsz-e valamit a saját szíved állapotáról épp most? Ha igen, ez a válasz a rejtélyre, hogy kísértve nem lenni rosszabb, mint kísértésben lenni. Én megvallom, voltak időszakok saját lelkem régi tapasztalataiban, amikor hálás lettem volna az ördögnek, ha eljön kísértéseivel felrázni engem. Mert úgy éreztem, Isten felhasználná őt akarata ellenére, hogy tartós jót tegyen nekem, felébresztve engem a harcra. Ha az ördög elment volna az elvarázsolt területre, és megtámadta volna az zarándokokat ott, micsoda jótékony dolog lett volna számukra. De megfigyelhetitek, Bunyan János a kísértőt nem oda helyezte, mert ott nem volt számára semmi tennivaló. A megaláztatás földjében volt sok munkája a sátánnak. De az elvarázsolt országban az zarándokok mind szunnyadoztak, akárcsak az árbóz tetején alvó emberek. Megrészegettek a bortól, úgyhogy semmit sem tudtak tenni. És ezért az ördög tudta, hogy nincs rá szükség ottan. Egyszerűen hagyta, hadd aludjanak tovább. Fecsegő asszonyság s az álmosság megteszik munkájukat. De a megaláztatás völgye volt az, ahová elment, és ott vívta kemény harcát szegény kereszténnel. Testvéreim, ha az álmosság, közömbösség, szendelgés elvarázsolt mezei mentek keresztül, meg fogjátok érteni az ördög ravasságát abban, hogy olykor elkerüli azt az utat. És most másodszor keressük a választ röviden e kérdésre. Mit tegyünk ez ellenséggel? Ti is, én is érezzük, hogy be kell mennünk a mennyek országába, és nem mehetünk be, amíg egy helyben állunk. Romlás városa mögöttünk van, s a halál a nyomunkban üldöz minket. Törtetnünk kell a menny felé. De utunkban áll ez ordító oroszlán, keresvény, kit elnyeljen. Mit tegyünk? Nagy ravassággal bír. Hogyan győzzük le őt? Igyekezzünk mi is olyan ravasznak lenni, mint ő? Ó, ez hiába való dolog lenne. Sőt, valójában bűnös dolog lenne. Az ördökhöz hasonlóan ravasznak lenni épp oly gonosz lenne, mint amilyen hiába való kísérlet. Akkor mit tegyünk? Támadjuk meg emberi bölcsességgel? Jaj, a mi bölcsességünk csak bolondság. A hiába való ember bölcsé válhat, de legjobb állapotában is csak olyan, mint a vadszamár csikaja. Nos, mit tegyünk hát? Az egyedüli mód a sátán ravasságainak visszaverésére az, ha igazi bölcsességet szerzünk. Újra ismétlem, az ember nem rendelkezik ezzel önmagában. Nos hát, ebben van az igaz bölcsesség. Ha sikerrel kívánsz harcolni a sátánnal szemben, tedd a szentírást mindennapi kenyereddé. Ebből a szent fegyvertárból vedd fegyvereidet és muníciódat. Ragadd meg erősen Isten igének dicső tanait. Tedd őket mindennapi ételeddé és italoddá. Így erős leszel szembeszállni az ördöggel, s örömmel fogod felfedezni, hogy elfut tőled. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját? És miként őrizheti meg egy keresztjén magát ez ellenséggel szemben? Úgy, hogy figyelmez igédre, és megtartja a te beszédedet. Harcoljunk a sátánnal mindig így, megvan írva, mert egyetlen fegyver sem fog úgy az ősellenségen, mint a szentírás. Próbálj csak az emberi értelem fakardjával hadakozni a sátánnal szemben, és meglátod, mi könnyen legyőz téged. De használd Isten igének a jeruzsálemi pengéjű kardját, mely által számtalan esetben sebet kapott már, és hamarosan legyőzöd őt. De mindenek felett, ha sikerrel kívánunk ellenállni a sátánnak, úgy nem csak a kijelentett bölcsességre, hanem a megtestesült bölcsességre kell függesszük tekintetünket. Szeretteim, itt van a fő menedékhely minden megkísértett lélek számára. Oda kell menekülnünk hozzá, aki Istentől bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul lett számunkra. Ő kell tanítson bennünket, ő kell vezessen, ő kell legyen minden mindenekben. Szorosan ragaszkodnunk kell hozzá a Szent Szövetségben. A bárány sehol sincs a farkastól oly biztonságban, mint a pásztor közvetlen közelében. Sohasem leszünk oly védettek a sátán nyilaitól, mint amikor fejünket a megváltunk keblére hajtjuk. Hívő lélek, járj e példa szerint, élj minden nap az ő közösségében, bízz folyton az ő vérében, s ilyen módon felettébb diadalmas leszel e ravasz agyafurt ellenség a sátán felett. Nagy örömet kell jelentsen egy keresztjének az a tudat, hogy hosszú távon a sátán ravassága mind kudarcot fog vallani, és a szentek ellen irányuló összes szándékai eredményteleneknek fognak bizonyulni. Hát, kedveseim, nem tekintetek előre arra a napra, amikor minden kísértéseteknek vége lesz, és célba értek a mennybe? És nem de akkor majd szent nevetéssel és gunnyal fogtok lenézni a démon vezérre? Én hiszem, hogy amikor majd ott a szentek a sátán támadásaira visszagondolnak, kibeszéltetlen és dicsőült örömmel fognak örvendezni, s ezen felül lenéző megvetést fognak érezni lelkükben a pokol minden ravassága iránt, amikor majd tisztán látják, miként lettek azok meghiúsítva. Hát mit tett az ördög évezredek alatt? Hát akaratlanul is nem de Istennek és az ő egyházának a szolgája volt? Folyton azon igyekezett, hogy elpusztítsa az élő fát. De amikor gyökeréhez próbált férkőzni, tombolása annyit ért, mintha egy kertész ásóval felásta volna, a földet fellazítva, hogy segítse a gyökereket jobban terjeszkedni. És amikor fejszéjével lenyesni próbálta az úr fáit, s tönkretenni azok szépségét, lényegében mi más volt az, mint metszőkés az Isten kezében, hogy eltávolítsa a gyümölcsöt nem termő ágakat, és megtisztítsa azokat, melyek valamit teremtek, hogy még több gyümölcsöt teremjenek. Egykor, hajdan, tudjátok, Krisztus gyülekezete olyan volt, mint egy kis patak, csak egy vékony erecske, s ott folydogált egy keskeny csermelyként. Kevés szent volt még a földön, kik Jeruzsálemben gyűltek össze, és az ördög azt gondolta magában, most egy nagy követ dobok a vízbe, és megállítom a patak folyását. Nos, el is ment a kőért, és lezuhindotta a patak közepébe, azt gondolva persze, hogy megállítja, s többet nem fog folyni. De esztéve szétfrecsentette annak vizét az egész világra, és minden csepp egy újabb, friss forrás anyja lett. Tudjátok, mi volt az a kő? Az üldözés volt az, és a szentek elszilettek általa, de aztán azok, akik szétszilettek, eloszolva széllyel jártak, hirdetve az igét, s így a gyülekezet szaporodott, s az ördög kudarcot vallott. Te sátán, szemedbe mondom, te vagy a legnagyobb bolond, mely valaha is csak létezett, és be is bizonyítom ezt neked azon a napon, amikor te és én ott fogunk állni, mint ellenségek, esküdt ellenségek, mint amilyenek a mai napon is vagyunk, Isten nagy ítélőszékénél. És ugyanígy szólhatsz te is, keresztény testvérem, valahányszor csak rád támad. Ne hallgass rá, hanem állj ellent neki, erősen állva a hitben, és győzni fogsz. Amen.